Október 2. Szarvasvadásztábor, esti bejegyzés. 5,5 órát lézengtem a repülőtéren, mire a következő gép végre felbírt szállni. Az út nem tartott sokáig, 3/4 óra múlva le is szálltunk Laramie-ban. Az idő napos, de szeles, a távolban hegyek. Ez a város egy sivatag közepén van, ami megtévesztő lehet. Ha a nagy tengerszint feletti magasságról beszélünk, akkor sokaknak a hegységek jutnak az eszébe, ezt tartjuk természetesnek. Wyomingban azonban még a síkságok is magasan fekszenek, ennek megfelelően jóval hidegebb van, mintha az a tengerszinten lenne. A repülőtéren nem kell sokat keresgélnem, egyetlen zöldruhás erdőjáró támasztja csak a falat. Ő Kenny Burnell, az egyik guide, aki most másodszor is kijött elém, abban reménykedve, hogy ezzel a géppel végre megérkezek. A csomagjaim egy része az első, másik része a második géppel jött. Mindent begyűjtünk az illetékesektől, minden táska és fegyverkoffer felkerül a nagy Toyota pickup platójára, majd nekivágunk a körülbelül 100 kilométeres útnak. A préri nyílegyenesen haladunk a hegyek lábáig, ahol meredek szerpentínbe váltunk. Néhány napja havazás volt, a hegyekben meg is maradt, igazi téli tájban haladunk egyre magasabbra. Nem hiszem, hogy különösebben meleg lenne odakint, mert egyik-másik hegyi tavacska már befagyott. Átkelünk a hegységen, és a túloldalon elérjük a mindössze 1700 lakossal bíró Saratoga városát. A helyi lőtéren szeretnénk belőni a fegyvert. A vadnyugati városba bemerészkednek az öszvérszarvasok. Itt is ott is kerülgetjük az úton témfergő rudlikat, teljes nyugalomban csipegetik a házak előtti füvet. Hogy miért pont a városi fű kell nekik, azt nem tudom. Ott van nekik az egész préri, mégis a várost választják. Urbanizált szarvasok. Még a végén betörnek egy istállóba, hogy ott töltsék a telet. A városban senki nem bánthatja őket, amolyan látványosságok. A lőtéren nincsen lőtérparancsnok, térfelvigyázó vagy tótumfaktum. A lövészek vigyáznak egymásra, és mindenki saját magára. Két srác nagyban lövöldöz, beállunk melléjük a 100 yardos lőállásba. Kissé magasan hord a blézer, de ezen nincs mit csodálkozni. Tengerszinten nehéz, párás levegőben és hidegben lőttem be utoljára. Itt mások a viszonyok, ritkább a levegő. Hamar korrigálok, de mert maradt elég lőszerem, lövök még néhányat. Kipróbálom Kenny 243 Winchester Short Magnum kaliberű fegyverét is. A töltényeket házilag töltögeti, a fegyver pedig nem más, mint egy felfúrt AR-15-ös. Már régen szerettem volna ilyen öntöltő karabéllyal lőni, most itt az alkalom. Night Force távcsövet szerelt rá, maximumra tekerem a nagyítást, és eleresztek 3 lövést. Alig hiszem el, amit látok. A 3-ból 2 egybe szakad, a 3. pedig kevesebb, mint 1 centire van a másik 2-től. Igazság szerint jobb szórást lőttem ezzel, mint a blézerrel. Még mondja valaki, hogy az AR-15-ös nem pontos fegyver, vagy hogy a félautomatákkal nem lehet szűk szórást lőni. Elköszönünk a helyi lövészektől, és folytatjuk az utat. A blézer már nem kerül vissza az 1750-es peli kofferba, lábam között szorongatom. Ez itt törvényes, a rendőröknek sem lenne ellene kifogása. Kenny javasolta, hogy legyek készenlétben, mert nem sokára a területre érünk, és éppen alkonyodik, sosem lehet tudni, mi kerül elénk. Kenny elmondja, hogy az előbb használt puska a fő kenyérkeresetének forrása. Ő egész évben profi vadász, a guide-ok vagy az outfitterek döntő többségével ellentétben szezonon kívül sincsen másik munkája. Neki a szezon egész évben tart, préri farkasra vadászik. Évente 400-500 lő ezekből az állatokból, kilövésükért állami pénzt kap, bőrüket eladja, abból él. Nem túl jól, de nem zavarja, azt csinálja, amit szeret, és neki ez a legfontosabb. Teljesen egyetértek vele. Puskája azért hajszálpontos, mert, ahogy mondja, egyszerűen nem engedheti meg magának azt, hogy hibázzon. Minden lövésnek találnia kell, nincs pénz a feleslegesen ellövöldözött lőszerre, és nincsen idő az elhibázott préri farkas után másikat keresni. Este 8-ra jár, mire lefordulunk egy döngölt földútra, majd egy dózerútra, és megérkezünk a sátrak közé. Ez a tábor, mondja Kenny, arra az esetre, ha teljesen hülye lennék. Középen tűzlobog, körülötte vadászok és vezetőik beszélgetnek. Mindenek előtt egy nagy fekete labrador, a már 10 esztendős Sam, Bece nevén Sammy siet elénk, de itt van már outfitterem is, Jim Blocker. Frank Cole jó ismerőse, minden évben várja, hogy végre együtt vadásszanak, de Franket lekötik a Cabelas ügyei. A tábor tériesített, fával fűtött sátrakból és néhány idevonszolt lakókocsiból áll. Én az utóbbiban kapok szállást. Be is költözöm azonnal. Sötét van már, nincsen időm alaposan körülnézni. Bent egy szimpla és egy emeletes ágy szolgál fekhelyül, de egyedül vagyok a kabinban. Bár a börtönökben az alsó ágy jelenti a presztist, én most mégis a felsőre fekszem, mert ott van a legmelegebb. Gázmelegítő adja a hőt, de kéményre már nem futotta, a mérgező gázoknak nincsen hova távoznia. Résnyire nyitom az ablakot, a tetőablakot is kitekerem, kis kereszt húzatot szeretnék. Nehogy aztán felforduljak az éjszaka. Egészen kiváló vacsorát kapunk, rengeteg a dobozos kóla, és ami az összes eddigi táboromból hiányzott, kétféle sör. Nem pult alól, titokban osztogatják, hanem bárki vehet belőle annyit, amennyi csak jól esik. Az étkező sátor asztalán pedig háromféle viszki várja a sikeres vadászat után kocintani vágyókat. Vacsora után aláírom az ilyenkor esedékes aláírnivalókat, és visszavonulok a szállásomra. Aggaszt ez a gázmelegítő.